Ez itt a Művész Leszek Podcast.
Géczi Zsófival
és Bódis Danival.
Pályakezdő művészekkel beszélgetünk művészi ambíciókról, mérföldkövekről.
És a sokszor rögös hétköznapokról.
Vágjunk is bele!
Szia Zsófi, hogy vagy?
Szervusz, kedves Daniel. Jól, köszönöm szépen. Összességében kicsit rohanósan, sok a dolog. És nálad?
Hát nekem most pont véget ért egy hosszabb projekt, amin dolgoztam, szóval most úgymond két projekt közt vagyok, hogy ilyen szépen fogalmazzak.
Diplomatikus.
Diplomatikusan, igen, és, de ez egyébként tehát nem egy rossz dolog feltétlenül, tehát nyilván így filmeseknél, vagy kb. Bármilyen művészeti szakmában ez oké, mert ugye nem alkalmazottként dolgozunk valahol, hanem projekt alapon. És ilyenkor a projektek közti időben meg kell próbálni ezt valahogy hasznossá tenni, hogy mégsem PS-ezéssel teljen az egész nap. Szóval
csak egy része telik azzal.
Egy nagyon kis része. De próbálom nyilván hasznos dolgokba fektetni az időmet, ami esetleg előre lendítheti a karrieremet olyan frontokon, amit nem feltétlenül a munka során tudok kamatoztatni rögtön, hanem majd később. Úgyhogy most például nézek egy német sorozatot, azt elemzem, egy közepes német sorozat.
Térjünk is rá, hogy tulajdonképpen miért vagyunk itt. És a mai adásban a beszélgető partnerünk, ő tervező grafika szakon tanul, és hát kicsit elvesztünk az éterben azzal kapcsolatban, hogy ez mi is. Tehát, hogy ez nekem számomra elég megfoghatatlan dolog volt első körben, hogy akkor tulajdonképpen a grafikához képest az, hogy ott van előtte, hogy tervező, ez mit jelent, és hogy ez változtat-e bármiben. És akkor azért, amikor egy kicsit elkezdtük belásni magunkat, akkor így megláttuk, hogy vannak különböző specializációk, amik azért elkezdték kitisztázni, hogy tulajdonképpen mit is tanultak, vagy mit is csináltak.
De azért, hogyha most akarnék tervező grafika szakra jelentkezni, akkor nem biztos, hogy teljesen kristálytiszta lenne, hogy melyik szakirányra pályázok is.
Hát nem feltétlenül, mert azért itt láttuk, hogy van, aki számunkra elsőre furcsának tűnt, hogy van, aki egész életében betűkkel szeretne foglalkozni, és tipográfiát tervez. Amit el tudok képzelni, hogy egy nagyon kreatív szakma, de azért így ehhez nem értőként elég viccesen hangzol.
El tudom magam képzelni ebben, tehát amúgy tök király lehet valamire tényleg ráfókuszálni, és nem 100 millió dolgot csinálni, hanem egy aránylag szűk területnek megérteni a teljes mélységét.
Tehát ennek megvan szerintem a maga szépsége, az egy nagy kérdés, hogy ez mennyire véges, vagy mennyire végtelen, tehát hogy azért egy ponton túl nem biztos, hogy egy kvázi szakavatatlan szem meglátja a különbséget A és B között.
Hát jó, de ez bármire igaz, ez most érted, arra is igaz, amit mi csinálunk.
Ez így igaz. Tehát, hogy van ez a szint, ahol film és film között sem érzi meg feltétlenül valaki a különbséget. Nagy sajnálatunkra.
És a vendégünk, akivel a tervező grafikáról fogunk beszélgetni, Kovács Vera, aki a divat világában kezdte a tanulmányait, de mára ugye grafikusi pályán kötött ki, 5. éve folytatja a tanulmányait a METU-n. Azóta számos plakátkiállításon találkozhattunk a műveivel, és olyan márkákon köszönnek vissza a munkái, mint a Villien Borászat Pogyólé névre keresztelt borának palackiai többek között.
Szia Vera, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk ma.
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
És igazándiból visszacsatolva még az elejére, felmerült az a kérdés, hogy te mit csinálsz tulajdonképpen két projekt között?
Hát igazából én most jelenleg annyira szeretem a szakmámat, hogy még két projekt között is hajlandó vagyok saját projekteket csinálni tervező grafikán belül. Most például épp az 5. betűmet tervezem, ami tény, hogy csak egy display font, tehát hogy nem könyvekben kenyérszövegként használjuk, de nekem pont így mester első fél évében volt, hogy így az egyik tanárom azt mondta, hogy akkor kéne betűt tervezni bármiből, és akkor bármiből? Oké, akkor magyar népi hímzések. Én nagyon szeretem így a magyar népi kultúrát, és akkor ezt így beletenni a munkáimba, és azóta tényleg, tehát hogy így egyre másra jönnek az, hogy így betűtervezés.
Akkor belenyúltam a tutiba itt az elején.
Te ezen a szakosodáson is vagy? Te tipográfián?
Nem, én képgrafikán vagyok, de szívesen felvettem volna a tipográfiát is.
És ezt mondtad, hogy nem kenyérszövegként használjátok? Hogy ez mit jelent?
Én ezt dekódold nekünk, nem,
igen.
Nem a szavam
jelent. Van sejtésem róla, de...
Ez igazából az a szöveg, amit olvasol. Tehát, hogy ugye vannak a címek, és akkor alatta van az a tömb, az a hasába, ami az a sok-sok szöveg van.
És azt el tudod nekünk mondani, hogy igazándiból akkor a képgrafika, mint olyan, ha már ezen a szakirányon vagy, akkor itt mivel foglalkoztak?
És pláne mi a különbség a képgrafika és a tervezőgrafika között?
A képgrafikán, amin én vagyok, ott nagyon sokszor használjunk neves grafikai eljárásokat, például linómetszést, részkarcot, hidegtűt, inkább illusztrációkat készítünk, művészplakátokat, míg ehhez képest a tervezőgrafikában ott sokkal inkább szükség van a logikai gondolkodásra, ugye arculattervezés, ott jobban belemennek a tipográfiába, és akkor ugye ezen kívül van még a tipográfia szak, ahol tényleg a betűkkel foglalkoznak.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor a képgrafika és a tervezőgrafika között az a különbség, hogy a képgrafika egy inkább művészeti célú tervezés, a tervezőgrafika pedig egy megrendelésre.
Igazából mind a kettő lehet megrendelésre, de igaz, hogy a képgrafika az egy sokkal szabadabb dolog. Tehát, hogy ha én mondjuk, tehát én mondjuk illusztrátorként szeretnék elhelyezkedni, akkor nyilván majd kiadók fognak engem megkeresni, hogy akkor könyveket illusztráljak, vagy például nagyon sok tanárom színháznál készít művészplakátokat, tehát hogy igen, a képgrafika sokkal szabadabb.
És ha már itt említettük, mikor még nem forgott feltétlenül a felvétel, de hogy eredetileg a divat felé indultál, aztán mégis elkanyarodtál, vagy visszakanyarodtál, nem tudom, hogy volt-e bármilyen előzetes hasonló elgondolás a grafika felé. Hogy ez tekinthető egyfajta újratervezésnek? Mert ezt kezdtük el itt boncolgatni, hogy ebbe én is nagyon tudok kapcsolódni hozzád, mert nekem sem az első szakmám a film. Hogy ez hogy zajlott nálad?
Nekem édesanyám varrónő, tehát hogy kisgyerekkoromban nekem így nagyon közel voltak az anyagok, meg amikor vart, akkor mindig figyeltem, hogy mit csinál, és akkor azt gondoltam, hogy ebbe szeretnék elhelyezkedni. Ruhaipari iskolába is mentem, tehát hogy nekem van ruhaipari technikusim, tudok szabás mintát készíteni. Utána elvégeztem egy divatstílus tervezőt, és ebbe is helyezkedtem el. Igazából egy ruházati üzletnél voltam visual merchandiser, ami igazából a dekoratőrt takarja, és így nagyjából 5 éve dolgoztam náluk, amikor már így azt éreztem, hogy nincs benne kihívás. És akkor átmentem egy másik céghez, akik meg azt mondták, hogy ők viszont kivonulnak Magyarországról, viszont nagyon rendes volt a cég, mert elküldtek minket ilyen munkaügyi tanácsadókhoz, akik ugye pont azt derítik ki a személyiséged alapján, hogy mi az, ami illik hozzád. És amikor én mondtam, hogy én nagyon szeretek festeni, akkor mondta nekem a tanácsadom, hogy vigyem be, tök szívesen megnézi, és neki tetszett, és akkor mondta, hogy miért nem próbálok meg valami művészeti pályát. Ő ajánlotta nekem konkrétan a metut, hogy akkor jöjjek el, nézzem meg. Aztán nagyjából 3 nap múlva pont volt egy nyílt nap, arra eljöttem, és utána viszont már csak egy hét volt a felvételi leadási határidőig, és úgy voltam vele, hogy megpróbálom, lesz, ami lesz, felvesznek, nem vesznek, nem vesznek. De hát most itt vagyok, úgyhogy...
Akkor elég last minute jött.
Viszont cserébe úgy tűnik, hogy jó az irány, hogyha már azért 5. éve itt vagy velünk.
Zsófi, neked hogy indult ez, csak hogyha már így kinyitottad a témát, hogy...
Húha! Hát nekem úgy, hogy ugye nekem az első szakmám az színésznő. Fantasztikus. És ott már az utolsó évben éreztem, hogy valami nem klappolt. Tehát, hogy úgy a világot szeretem, meg ez az irány, ez jó, de hogy ezen belül nekem nem az az oldal az, ami játszik, az biztos. És akkor van egy másik szakmám, sminkes is vagyok, és akkor sminkesként bekerültem a tévéhez dolgozni. És akkor ott kezdtem el megérezni azt, hogy hát igazándiból a világ ugyanaz, de hogy ez a kamera túloldala. És hogy engem ez az, ami mozgat. Tehát nem is feltétlenül a kamera előtt való szereplés, hanem a mögötte való munkálatok. És akkor ott voltam körülbelül 1,5 évet, és eljött az a pont, hogy hát jó, de most ott figyelem az amúgy minőségi szakemberek munkáját, de hogy rengeteg dolgot nem tudok, és hogy azért ez kéne valami olyan hely, ahol ezt meg tudom tanulni. És akkor így döntöttem amellett, hogy akkor egyetemre elmegyek, és akkor ezt alapvetően megtanulom.
És ti dolgoztatok, amikor az egyetemre jöttetek? Mármint amikor elkezdtétek az egyetemet? Mert azért gondolom, hogy ha már elkezd az ember dolgozni előtte évekig, akkor már így fura lenne így kiesni a pixisből, meg nyilván persze nem is feltétlenül tehetjük meg. Hogy menedzseltétek a munkát az egyetem mellett?
Hát én a BA-t azt szinte végig dolgoztam, ráadásul 40 órában, és még csak nem is grafikusként, hanem még mindig visual merchandiserként. De én nagyon szerettem, tehát hogy imádtam, hogy vagy itt vagyok, vagy ott vagyok, és még este nekiülök csinálni a feladatokat, tehát én imádom, ha van körülöttem pörgés.
Mm. És nem érezted úgy, hogy ez, hogy te dolgozol, ez mondjuk egy kicsit hátrányt jelent azokkal szemben, akik meg mondjuk most kerültek ki a gimiből, és vagy szülői támogatással, vagy diákhitelből, vagy akárhogy, de mégiscsak a teljes idejüket rá tudják fordítani a szakra.
Igazából amiatt nem sajnálom, hogy így történt, mert tényleg nagyon jól megtanultam beosztani az időmet. Mesterem volt már az, hogy elkezdtem szabadúszó grafikusként dolgozni, és sokkal több időm volt, és ez a munkáimon is meglátszódik, hogy igen, volt rá több időm, de mondom, tehát azért nem bánom, mert viszont így tényleg nagyon jól be tudom osztani az időmet, és értékelem, hogy most viszont van időm a feladataimra.
Zsófi, te dolgoztál a BA alatt?
Gyakorlatilag szintén végig. Ez vicces, mert akkor kialakult egy ilyen mondás, hogy ráérek-e, és mindig az volt, hogy nem, de megoldom. Tehát, hogy mindig úgy nézett ki a naptár, hogy tulajdonképpen ilyen, mint a Lego gyakorlatilag, de akkor ezt szerintem a Verától sem áll távol, hogy így megnyitottam, és akkor már jött az, hogy akkor már színek kellettek bele, hogy értsem, meg aztán már ceruzával írtam, mert ha valami változott, akkor már négyszer ki volt húzva. De abban maximálisan egyetértek a Verával, hogy iszonyatosan megtanítja az embert egy ilyen nagyon tudatos létezésre abban, nem tudom, aktív 12-14 órában egy nap, mert abban a pillanatban, hogy így bedobod a gyeplőt a lovak közé, akkor az többet össze nem szedett. Tehát, hogy...
Igen, egyébként abszolút élénkek az emlékeim azzal kapcsolatban, amilyen durván töltöd a BA-t. Tehát ugye mi is dolgoztunk együtt, de úgymond nekem csak egy munkám volt, szemben a te, nem tudom, 4-5 különböző pályafutásoddal.
Ebben az is benne volt, igen, hogy nem egy szakmám volt már előtte sem, és miután akkor még nem nagyon tudtam feltétlenül priorizálni a dolgokat, hogy melyik az, amiben a legtöbb időt érdemes ölnöm, és ami engem is a legboldogabbá tesz, így nehezen engedtem el még régebbi dolgokat, és akkor még bevállaltam szívességből még mindig olyat, amit már nem kellett volna. Hát itt vagyok, úgyhogy veszteni nem vesztettem vele az egészen.
Voltak
biztos
olyan napok, amikor volt egyszerre az is, hogy dolgoztunk, meg egyetem is volt, és akkor mondjuk, nem tudom, délelőtt volt valami óránk. Én délután csillezgettem, a Zsófi elment sminkelni egy mennyasszonyt.
Kb. Ilyenek, igen.
Késő délután forgattunk, aztán Zsófi még éjjel elment karszalagozni.
Igen, hát arról nem is beszélve, hogy igen, azért ott maradt így csapat miatt, meg emberek miatt olyan munkák, tehát hogy legyünk őszinték, ez egy elég klasszik diákmunka, hogy valaki egy buli helyen karszalagozik, de miután imádtam a csapatot, és amúgy már, tehát az volt a legviccesebb, hogy így vannak szituációk, ahol ebből szerintem így érzed, hogy egy kicsit kiöregedsz, ha ezt így lehet mondani, tehát hogy egyre fiatalabbak lettek a kollégáim, ami tök jó volt, mert én egyre nagyobb hatalmat kaptam, hiszen én voltam a rangidős, de ennek következtében, amikor már így látom, hogy már közt és köztem is van 5 év egy buli helyen, na az gyilkos tud lenni, de Vera nagyon bólogat, úgyhogy úgy érzem, hogy...
Igen, ez egy nagyon vicces dolog, mert én szeretem felhozni a kor témát, mert egyrészt sokkal idősebb vagyok, mint a szaktársaim, meg mindig mondják, hogy sokkal fiatalabbnak nézek ki, és imádom hallgatni, mert hogy én már 33 éves vagyok.
Úristen, a krisztusi kor!
Igen. De egyébként meg tényleg, tehát, hogy olyan szempontból is látom ezt a kor dolgot, hogy sokkal komolyanabban állok a dolgokhoz, mint a szaktársaim, és meg nyilván már más a világlátásom is, tehát, hogy már van mögöttem 10 év munkában, és sokkal jobban megtanulom értékelni azokat, amiket most van, mert tudom, milyen az, amikor rossz bejárni a munkahelyre, és tudom, milyen az, amikor este 9-kor az agyadba beleültetődik, hogy te most betűt fogsz tervezni, és igen, és odaülsz, és hajnali 2-ig betűt tervezel.
Megtanultad nagyon beosztani az idődet a suli alatt, úgyhogy munka mellett végezted. Én meg nagyon törekedtem arra, hogy legyen időm a sulira, mellett, hogy nyilván azért kellett dolgoznom, mert hát azért kellett, de hogy közben meg igazából nem tudtam jól kihasználni a szabadidőt, amit felszabadítottam azzal, hogy mondjuk a nem olyan jól fizető munkáktól egy kicsit megszabadultam. Tehát igazából abban a szabadidőben ugyanúgy szétfolytam, mint hogyha nem lett volna semmi.
Annyira sok ilyen magánprojektem is van, amit tényleg csak úgy szívből csinálok, semmi, tehát nem megrendelőnek, nem iskolai feladatként, csak csinálom, mert szeretném csinálni. És így, tehát hogy nem is gondolkozom azon, hogy mondjuk PS-sel játszak. Könyvet ritkán szoktam egyébként olvasni, de mert hogy én annyira el vagyok ebben az egész világban, de egyébként hobbim van, de azt meg éjszaka szoktam űzni, mert ez a csillagászat, és hát ugye a csillagok csak éjszaka vannak az égen.
ahogy néztük a munkáidat, azért ez a csillagászati hobbi, ez igencsak visszaköszön a témaválasztásaidban is. Mi annyira megkapó neked a kozmoszban?
Hát ez egy elég személyes dolog lesz. Én amikor kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szorongó gyerek voltam. És bárhova így elmentem társaságba, nagyon azt éreztem, hogy valahogy úgy nem tartozom oda. És még amikor kicsi voltam, akkor olyan házban laktunk, hogy körülöttünk nem volt senki, csak egy ilyen nagy-nagy rét, tehát hogy tényleg nagyon sötét volt az éjszaka, és nagyon szépen lehetett látni a csillagokat. És amikor néztem a csillagokat, mindig az jutott eszembe, hogy ez az univerzum annyira hatalmas, hogy csak van benne nekem hely. És akkor ez így megmaradt bennem, ez a szeretet, hogy bárhol így magányosnak érzem magam, vagy nem oda tartozónak, az univerzumban attól függetlenül nekem van hely.
És honnan inspirálódsz, hanem a kozmoszból?
Fú, igazából tényleg nagyon sok minden tud inspirálni. Még amikor elkezdtem a BA-t, akkor még emlékszem, talán Kótai tanár úr volt, aki tényleg csak ilyen felületeket kért, hogy fotózzunk, hogy azt mutassuk be neki. És akkor így még nem értettem, hogy de most én minek fotózgassak felületeket? Tehát ez most miért annyira érdekes? Most viszont eljutottunk odáig, hogy szerintem 2000 képet tudnék mutatni a telefonom, ami csak felületeket mutogat, mert hogy már szinte itt tényleg annyira sok minden tud inspiráló lenni. De amit így említettem, hogy például én a magyar népi kultúrát nagyon-nagyon szeretem, tehát hogy arra is ugye terveztem egy betűtípust, meg én keresem tényleg annak az útjait, hogy ezt hogy lehet egy olyan modern formában bemutatni, ami úgymond a fiatalokat is megszólítja, hogy ez ne vesszen el. Az egyik diplomatémám az lett volna, hogy ilyen magyar népi kultúrás könyvet illusztráltam volna, de aztán végül a Hobbit illusztráció lett. De tényleg, tehát úgy keresem ennek az útjait. És ezen kívül tényleg most például készítettünk ilyen gyors reakcióplakátokat ugye a jelenlegi ukrán helyzetre, tehát hogy így a jelenlegi helyzet is bármikor tud inspirálni, hogy mi folyik éppen a világban.
Ez tök jó, hogy mondod, hogy a népviselet is mennyire érdekel, meg hogy azért nagyon, ugye hát az űrhajókat nagyon látjuk a képeiden, meg a csillagokat. Én kevésbé vettem még észre a népművészeti elemeket, de tök izgalmas kérdést vett fel szerintem az, hogy meg lenne ez mondjuk a népviseletre való plusz rálátásod akkor, hogyha nem töltöttél volna ennyi évet a divat közelében, vagy hát, tehát a viseletkultúra közelében. Hogy vajon mi inspirálna, hogyha mindez nem lett volna?
Hát nem tudom, valahogy egyébként biztos, hogy közel kerültem volna hozzá, meg emlékszem még, amikor nagyon kicsi voltunk, akkor lementünk Hollókőre, pont akkor, amikor ez a locsolkodós dolog volt. Igazából szerintem én tényleg az vagyok, aki így bármikor kaptunk bármilyen feladatot az egyetemen, és erről pont tegnap beszélgettünk valakivel, hogy van, amikor így a hallgatók nem találják meg az utat a feladatokban, hogy ők azt hogy élvezzék. Én meg valahogy mindig kerestem, hogy valami olyasmit tegyek. Most például pont egy adatvizualizációs illusztrációt készítek, amit még úgy nagyon senki biztos készítettek már, csak hogy úgy nem annyira találkoztam vele. Vagy hogy múlt fél évben készítettünk egy ilyen, olyan könyvet, amiben eredeti nyomatokat kellett beletenni, és ott meg ilyen saját technikákkal kísérleteztem. Tehát hogy ugye vannak ezek a nemes grafikai eljárások, és mindig kísérletezek valami olyasmivel, ami eltér attól, amit eddig használtunk. Nekem most kialakult már egy olyan illusztrációs stílusom, amit például pont a pandémia miatt kezdtem el kísérletezni vele, mert ugye a linófestéket nehéz otthon lenyomtatni, viszont hogyha helyette olajfestéket használok, meg dekorgumit, akkor szinte ugyanazt a hatást érem el, de mégis egy ilyen tök sajátos dolog lesz belőle. Tehát én ezt a kísérletezgetést is nagyon szeretem, azt viszont tényleg így bármivel.
Nagyon fontos témához érkeztünk, hogy mitől jó egy oktató?
Én nagyon szeretem az oktatóimat, ezt mindenképp hozzá kell tennem. Nagyon-nagyon sokat kaptam tőlük, és igazából szerintem akkor jó egy oktató, hogyha tud téged inspirálni, még úgy is, hogyha nem veszi egyébként észre. Én mindig azért szoktam háttérkutatást csinálni az oktatóimra, és én kíváncsi vagyok az ő munkáikra.
Szóval egy stalker vagy.
Igen. Mert hogy...
Mi totálisan nem stalkoltuk Leverát mielőtt.
Szegény, erről tudomást szerzett elég hamar, amikor 3 percen belül te bejelölted Instagramon, én pedig Facebookon, tehát olyan nagyon nem volt ezt hova véka alá rejteni, de... Folytasd, kérlek.
Tehát, hogy én utána szoktam nézni, hogy nekik milyen munkái vannak, mert én kíváncsi vagyok rájuk, és vannak olyan tanárok is, akik így bemutatják, hogy azért tisztába kerüljünk vele, hogy ők is milyen. És igazából így, amikor, tehát, hogy én megpróbálom keresni ezeket a közös pontokat, mert hogy ha már együtt dolgozunk, akkor legyen az, hogy azért hozzá is kapcsolódjon egy kicsit, meg hozzám is kapcsolódjon egy kicsit, és szerintem ettől lesz jó is egy oktató, hogyha ha mind a ketten fordulunk egymás felé. És a másik meg, hogy tud inspirálni, és most pont egy oktatóval beszélgettem tegnap így erről, hogy mi az, ami tudja inspirálni a hallgatókat, és ő mondta, hogy ő megkérdezte, hogy mi az, ami tudná a hallgató. És nyilván a legtöbben fogalmuk sincs arról, hogy mi az, amivel lehetne őket inspirálni, de már eleve ez a gesztus is, hogy egyáltalán érdekli, hogy mi. A másik meg tényleg az, hogy a szakmában jártas legyen. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy most itt muszáj megemlítenem a témavezetőmet, a Herbst Lászlót. Én őt már a mester első fél évében tudtam, hogy őt fogom felkérni. Mi akkor dolgoztunk először együtt, én akkor találkoztam vele először, és maga az egész mentalitás, hogy bármit, amikor mutattam neki, akkor ő meg tudta magyarázni szakmailag pontosan, hogy én ezt miért csináljam másképp. És nekem ezek így nagyon fontosak voltak, hogy ja, tényleg így? Na, akkor ő lesz a témavezetőm.
Hogyan él meg egy grafikus?
Hát én amikor elkezdtem szabadúszóként dolgozni, akkor nyilván csak ilyen ismerősök megrendelései, így kezdődött ez a dolog. Aztán elkezdtem pályázatokra beadni a munkáimat, és így elkezdett megismerni a szakma, és utána már így grafikai stúdióktól kaptam felkéréseket, hogy akkor dolgozzak be nekik. Most volt például, hogy a Kölyök Pezsgőnek a címkéjét terveztük újra, vagy most például egy kis borászatnak az arculatát tervezzük meg. Tehát az a jó tervező grafikában, de annyira sokrétű, hogy nagyon sok munkát lehet bevállalni. De most például volt, hogy a Körtes Építészeti Központ rendezi ezt a Rádai Mihály emlékévet, és akkor ők kértek meg arculattervezésre. Tehát, hogy azért elég sok minden van, amiből meg lehet élni, de ezeknek utána kell járni, tehát indulni kell pályázatokon. Ezért kell például a saját honlap, hogy egy olyan portfóliót tudj bemutatni az embereknek, ami profi. Mert én azt vettem észre, én tényleg az vagyok, bármilyen állásra jelentkezem, én mindig átnézem újra a portfóliómat, mert hogy mindenki mást kér.
Igen, bocsi, ezt tisztázzuk, hogy mit jelent az, hogy egy állásra jelentkezel, tehát, hogy te egy fix munkaidős 8-4-ig állásra jelentkezel, vagy egy projektre jelentkezel?
Hát nálam mind a kettő szokott lenni. Nyilván, amíg az egyetemre járok, addig nem szerettem volna fix munkaidőset, addig inkább ilyen projekt alapú dolgokra jelentkezem. De olyankor is, tehát ugyanúgy egy portfóliót kérnek be, ugyanúgy ezt össze kell állítani, illetve akkor szokott inkább az lenni, hogy kérnek egy ilyen plusz feladatot, hogy mondjuk akkor tervez meg ennek az emlékévnek egy arculatot, de csak olyan szinten, hogy mondjuk lehetne ezt elindítani.
És mennyire jellemző egyébként, hogy grafikusoknak legyen fix munkájuk, tehát nem mindenki katás?
Nem. Például nagyon sok grafikai stúdió van, akik állandóra vesznek föl ugye grafikusokat, most nem tudom, mondhatom, Brandbar, Artforce, tehát hogy ők tényleg azok, akik gyakornokokat is szívesen fogadnak, fel is vesznek, tehát hogy ott tényleg állandóként dolgoznak be, de a vége mindig az lesz, hogy amikor ott elég tudást szedtél magadra, akkor utána átváltanak szabadúszóra.
Igen, tehát ugye úgy működnek ezekben a kreatív szakmákban a megrendelések, csak azért szerintem ez tök fontos lehet, hogyha valaki véletlenül pont grafikusnak készülne, hogy általában van egy, ugye van egy megrendelő, akinek kell valamit, tehát tegyük fel, hogy van egy bormárka, ami szeretne egy címkét, és akkor a jellemző módja ennek az, hogy ő kapcsolatban áll egy marketingügynökséggel, akiknek kiküldi azt, hogy hé, szeretnék egy ilyet, és akkor ennek a marketing ügynökségnek vagy vannak saját grafikusai, vagy van egy néhány külső egyéni vállalkozó, akikkel ők együttműködnek, és akkor valamelyikkel megcsináltatják ezt a porcímkét. És ez az, ami kb. Az összes kreatív szakmánál működik, ez a megközelítés. De ugye nálatok, tehát grafikusoknál vannak ezek a pályázatok is, ami ugye hát nekünk tulajdonképpen idegen. Erről mesélsz egy kicsit, hogy ezek hogy működnek?
Hát ugye van például az aranyrajszok pályázat. Ezek a pályázatok inkább arra jók, hogy megismerjen téged a szakma. Tehát ez nem feltétlenül konkrét munkákra vonatkozik. Ugye például az aranyrajszok pályázat, ahol tényleg bármilyen arculatot, illusztrációt, egyebet be lehet küldeni. Az illusztrációs fesztivál oda is, tehát ugye ezek tényleg csak arról szólnak, hogy megismerjen a szakma. De például van olyan, ami viszont már olyan fizetős pályázat, tehát hogy amit, ha kiválasztanak, akkor kapsz érte díjazást is. Ilyen például ugye a Bogyólé, amit direkt grafikus hallgatóknak hirdetnek meg, vagy volt például még a tavalyi évben a Fővárosi Nagy Cirkusznak egy ilyen pályázata, azon is indultam, de volt a Magyar Népművészeti Múzeumnak a pályázata. Ők ilyenkor általában arculat tervezést kérnek, és tényleg tehát a kiválasztott pályázatot úgy kezelik, mint hogy egy szabadúszó grafikus elkészítené nekik. Tehát, hogy ők kapnak érte rendesen fizetést.
Uh-huh. És akkor nyilván neked meg bevonul a portfóliót be ez a projekt?
Hát igen, meg úgy bekerülök a rendszerbe is. Most például a Magyar Népművészeti Múzeumhoz engem be is hívtak állásinterjúra. Nem vettek fel, de mondták, hogy nagyon tetszik nekik a portfólió, és tényleg ilyenkor az is fontos, hogy úgy megjegyezzenek. Tehát, hogy én most már így benne vagyok a rendszerükben, és hogyha ha olyan munkára van szükségük, akár projekt alapon is felkérhetnek.
Uh-huh. És láttuk a honlapodon, hogy te terveztél egy arculatot a planetáriumnak, és aztán nem volt teljesen tiszta, hogy ez egy pályázat volt, vagy te ezt önszorgalomból nekik megcsináltad?
Ez igazából egy egyetemi feladat volt, és annak annyi volt a lényege, hogy egy ilyen régi márkáknak kellett újra tervezni az arculatát, és hát nekem szinte automatikus volt, hogy akkor a planetárium.
És hát egyébként hozzáteszem, megnéztük a honlapjukat, rá is fér.
Igen, igen.
Igazán adoptálhatnák azt a
arculatot. Ezt akartam, hogy távolról javasoljuk, hogy nyugodtan keressék fel a honlapodat, nézzék meg, és aztán alkalmazzák az általad megtervezett arculatot.
Igen, és én is ugye csináltam egy kutatást, és láttam, hogy igazából nekik nagyjából nincs is arculatuk. Tehát, hogy,
hát egy ilyen, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen 2002-es honlap,
igen.
Ez a Save Walter White.
Igen, igen. És tényleg, tehát, hogy magának a feladatnak az volt a lényege, hogy egy olyan arculatot készítsünk el, ami nagyon portfólióképes. És ugye, mivel nekem szívügyem a csillagászat, meg a planetárium, így annyira beleéltem magam, hogy a végeredmény egy 144 oldalas arculati kézikönyv lett. És tehát például a Magyar Népművészeti Múzeumban is mondták, hogy házaljak a planetáriummal, mert ez annyira jó. És mivel a tanáraimtől is folyamatosan ilyen visszajelzéseket kaptam, tehát hogy én azt több helyre el is küldtem, hogy akkor legyenek szívesek felújítani azt a planetáriumot, és akkor tessék ezt az arculatot használni. Tehát, hogy én ezzel jelenleg most házalok, mert én ezt nagyon-nagyon szeretném, ha megvalósulna.
Na, ebbe menjünk már bele egy kicsit részletekben. Ez hogy néz ki, hogy kértél egy találkozót a planetárium igazgatójától?
Igazából ez úgy volt, hogy a honlapjukon ugye fent van a Planetárium, az a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság alá tartozik. Küldtem nekik egy e-mailt, egy ilyen nagyon rövidített verzióval, csak úgy tényleg ilyen szép kis mokápokra rápakolt, tehát olyan gusztusosan, hogy egyből így megkívánja az ügyfél. Tény, hogy ők nem írtak vissza. De én például elküldtem a fővárosi, tehát ugye a fővárosi hivatalban, most ezt lehet, hogy nem jól mondtam.
Tehát egy szinttel feljebb.
Igen, egy szinttel feljebb. És nekik írtam egy ilyen nagyon szép kis üzenetet is, hogy a csillagászat így, mivel a fényszennyezés egyre inkább jön be a városokba, el fog tűnni, és hogy a planetárium lesz az utolsó hely, ahol megnézhetjük a csillagokat. Tehát így próbáltam érzelmileg is egy kicsit rájuk hatni. Ők kedvesek voltak, ők visszaírtak, hogy nem hozzájuk tartozik, és hogy a miniszterelnökséget keressem. Úgyhogy most jelenleg ott tartunk, hogy én már küldtem a miniszterelnökségnek egy levelet, és ők jelenleg még csak az iktatási számot küldték vissza. csináltak ilyen közvéleménykutatást, hogy a Planetáriummal, meg úgy az egész Népligettel, amit szeretnének, és hát a közvélemény azt szeretné, hogy az a Planetárium fel legyen újítva. Most egyébként is van egy másik projekt, amiről nem beszélhetek még nagyon, de egyenes út a miniszterelnökség felé, és majd szeretném...
Amikor te miniszterelnökséget felé?
Nem csak, hogy mondjam, tehát, hogy egyenes út olyanokhoz, akiknek nagyobb ráhatása van erre a dologra, és hogyha most ez a projektem jól sikerül, akkor majd ott is fogok házalni, hogy na figyelj, ha ez nektek tetszett, akkor térjünk rá a Planetáriumra.
Itt az iktatási tehát számom.
Azt hiszem, megtaláltuk, hogy Verának mi az igazi szívügye, a igazi szerelem projekt, a Planetárium arculata.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye itt mondtad, hogy így oké, hogy vannak pályázatok, oké, hogy bemutatkozhattok ezeken, és oké, hogy megismernek titeket, de hogy mivel tudsz kitűnni? Tehát, hogy annyian vagytok, ez a filmes szakmára is igaz, hogy ahhoz képest, hogy kapsz egy szeletnyi bemutatkozási lehetőséget, hogy mi az, ami valakit itt különlegesé tesz, lehet, hogy ezzel most elárulod a... nem tudom, a Szent Grál helyét, de hogy engem ez érdekelne ennek ellenére.
Én egyébként nem szoktam titokban tartani ezt a dolgot. Ott kell lenni mindenhol, de tényleg. Tehát, hogy én amikor volt az aranyrajzok pályázat, akkor mentem segíteni magát az installációt is pakolni, akkor nagyon sok mindenkivel ismerkedtem meg szakmabelivel, és már tényleg amikor úgy mondják, hogy Vera, hát te múltkor hiányoztál, hát miért nem jöttél, és ez ilyen jól esik, hogy így tényleg megjegyeztek. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy amit például mondtam is, hogy én a portfóliumnál mindig átnézem, hogy up to date legyen, és minden részletre odafigyelek, és szerintem ez a grafikusi szakmában meg főként fontos, hogy mindig kész legyél arra, bármi jön, és a munkáidat is mindig úgy csináld meg, hogy ne arra gondolj, hogy ez most csak egy munka, amit le kell tudni, hanem ez a munka egy tovább lépés egy következőhöz, és hogy ezt mindig olyan szinten csináld meg.
Mennyire érzed azt, hogy azok az ajtók nyílnak ki előtted, amikre vágysz, vagy amit ki akarsz nyitni tényleg, és mennyire tök mások?
Hát most én jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy én nagyon sok ajtót magamnak nyitok ki, és utána meg úgy elkezdenek maguktól kinyitni. A nagyköveti program kapcsán nagyon sok mindenkit megismertem, és pont emiatt...
Tehát ez a Metunak van ilyen nagyköveti programja?
Tehát azoknak, akik hallgatnak minket, egy kis segítségkép. Az egyetemünknek, a Metunak van egy nagyköveti programja, aminek az a lényege, hogy minden egyes szakról kiemelnek egy vagy két hallgatót, aki segít tulajdonképpen a különböző megjelenéseknél bemutatni a szakját, kedvet csinálni hozzá, és elmagyarázni, hogy tulajdonképpen mit is tanulnak ott.
Ilyen nagyon jó együttműködéseket tudunk összehozni. Tehát én is van, hogy már valakit összekapcsoltam valakivel, volt, hogy engem összekapcsoltak valakivel, és így kaptam munkákat, és így tök jó, hogy így tudjuk egymást segíteni. És igen, tehát, hogy ilyenkor kell azt észrevenni, hogy ha valakivel összehoz a sors, akkor ő milyen ajtóhoz tud téged hozzá segíteni, de az már tőled függ, hogy azt ki tudod-e nyitni, most, hogy ki akarod-e nyitni.
Mit ad az, hogy te ennyit tudsz most arra, mondjuk egy megrendelőnek?
Elmondom akkor azt a folyamatot, amikor mondjuk logót tervezek. Nálam egy logó az általában úgy indul, hogy én is csinálok egy háttérkutatást a cégről, a személyről, akinek készítem, hogy ő milyen minőségben készíti a dolgait, hogy akkor nyilván tudjuk csatolni majd hozzá a logót. Utána kérek tőle saját magáról leírást, hogy mondja el, hogy mit szeret, miket csinál. És itt már nem csak arra térünk ki, hogy mi az, amihez szeretni a logót, hanem hogy ki ő. És általában akkor úgy kezdem el a logót tervezni, hogy akkor az tényleg az ő maga személyes logója legyen. Nem az csak, hogy beírt valamit egy honlapon, és akkor kiadott neki egy távcsövet. Hanem akkor abba a távcsőbe beletesszük azokat az érzéseket, személyiségjegyeket, ami végül ő. Egy logónál nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni. Nem mindegy, hogy talpas betű, talpatlan betű, mert teljesen mást üzen. Egy talpatlan betű az fiatalosságot, frissességet kölcsönöz. Míg hogyha egy talpas betűt használunk, akkor inkább így azt inkább ilyen régóta fennálló cégek használnak, mert az mondjuk megbízhatóságot tükröz. Nem mindegy, hogy egy logónak milyen a felépítése, mert hogyha mondjuk nagyon geometrikus, akkor azt nyilván mondjuk egy építészetihez lehet elképzelni jobban. Még egy kozmetikushoz valami finomabb, lágyabb francia stílust lehet. Tehát, hogy ezekre is nagyon-nagyon sokat kell. Egy logó nagyon sokat üzen az ügyfélnek, akinek ő szeretne üzenni. És már tehát, és nagyjából ez az első, amivel találkozik az ügyfél, és nagyon fontos, hogy azt az üzenetet kapja meg, amit az ügyfél szeretne felé közvetíteni. És ettől más egy grafikus, mint az, hogy te mondjuk csak beírod egy honlapon, hogy mit szeretnél.
Meghoztad a kedvemet hozzá, hogy így a saját dolgaimhoz tartozó mindenféle anyagot frissítsem. Egy ilyen szemlélet alapján, hogy tényleg ennyire mélyen, mert amit mondasz, ezt abszolút érzem, hogy ha ilyen precízen nem is tudom kibontani, de hogy úgy ránézek valamire, mondjuk egy logóra akar, vagy egy arculatra is, hogy tényleg mennyi minden érzés keletkezik bennem azzal a céggel, vagy azzal a személlyel kapcsolatban.
Rögtön az első dolog az volt, amit kiemeltél, hogy hogyan lehet elhelyezkedni, hogyan lehet munkát szerezni, hogy ott kell lenni mindenhol. Melyik platformokon kell ott lenni, és mennyi időt kell erre egyetlen szánni?
Én most szakmailag csak Instagramon vagyok jelen. Én nem érzem, hogy többre lenne szükségem, mert jelenleg nem annyira akarok nemzetközi felé fordulni, a magyar szakma meg megismer úgy is, hogyha mondjuk csak Instagramon vagyok jelen. Arra viszont szerintem viszonylag sok időt fordítok. Tehát, hogy nekem van egy szisztéma, hogy mi szerint töltöm fel a képeket. Mindegyiket úgy szerkeztem meg, hogy az portfólió képes legyen. És tehát, hogy erre is nagyon nagy hangsúlyt fektetetek. Nekem külön van egy olyan mappám a telefonomban, hogy Instagram feltöltendő. És oda be vannak rakva a képek, abban a sorrendben, ahogy fölteszem őket, és akkor vannak ugye, nem az van, hogy egyesével rakom fel a képeket, hanem egy projekthez három képet teszek föl, mert akkor is struktúráltabb a dolog. Tehát, hogy amikor ránézel egyből a teljes Instagram profilra, akkor ne az legyen, hogy 26 millió projektet, hanem csak hármat látsz mondjuk, mert három-három kép van egymás mellett. Tehát hogy nekem is így, az is így a centiről centire fel van építve.
Ezt akartam, hogy visszakapcsolódtunk egyből a matematikához, hogy mit látsz így struktúrában, amikor te megnyitsz egy Insta oldalt. Tehát az én Insta oldalamat megnyitod, ott van kiskutya, stábfotó, a tegnapi vacsorám. Jó, mondjuk ilyeneket nem töltögetek fel, de hát ez, hogy semmi köze nincs az ilyen típusú tudatossághoz. Ez sajnos hétről hétre kiderül, hogy ez egy óriási hiba.
Nekem ezért van személyes profilom is, ami lakatos, tehát nem mindenki. És van a professzionális, amit viszont bárki, és az viszont tényleg, de mondjuk még a személyes is viszonylag struktúráltan van felépítve.
Ha üzenhetnél a 10 évvel ezelőtti Verának, akkor mi lenne az az egy dolog, amit megüzennél, vagy elmondanál?
Igazából én azt mondanám magamnak, hogy mindent csináljak ugyanúgy, ahogy eddig. Mármint, hogy csináljak mindent ugyanúgy, ahogy csináltam. Mert minden, ami a múltamban történt, az hozzátett ahhoz, aki most vagyok. Ezt például tökre a diplomamunkámon keresztül tudom elmondani, a BS diplomamunkámon keresztül. Én az édesapámmal való kapcsolatomat dolgoztam fel egy kis művészkönyvön keresztül, és bár azok nagyon-nagyon fájó emlékek voltak, de most jutottam el arra a szintre, hogy már nem tudok fájóként gondolni rá, mert hogy a diplomamunkámat meg annyira szeretem, és annyira jó lett, hogy az végül egy szép emlék.
Láttuk a Facebookon, hogy legalább évente megosztod a József Attilának a Tiszta Szívvel című versét, meg egyéb József Attila verseket is. Erről mesélsz egy picit, hogy ez miért olyan különleges számodra?
Nekem volt egy depressziós időszakom, és itt most nem két-három hétről beszélünk, hanem tényleg egy 2-3 évről, amikor pszichológushoz is jártam, és akkor tényleg így annyira reményt, ennek tűnt minden, hogy tényleg azt éreztem, hogy semmim nincs. És annyira passzolt ez a vers ahhoz, amit éreztem, hogy azóta nekem ez így megmaradt. És még régen úgymond egy segélykiáltás volt, vagy nem tudom pontosan, hogy ezt hogy mondjam, mára inkább az lett, hogy egy ilyen inspiráció legyen, hogy ha ezt is érzed, akkor is van ebből kiút.
Ez a depressziós időszakod, ez már kvázi egy művészeti pályafutásod során volt?
Hát ez egészen konkrétan az egyetem első fél éve után, de nem az egyetem miatt, azt azért hozzáteszem. És igen, tehát hogy ott a BA második fél événél volt, hogy meg is buktam egy tárgyból, mert annyira, egyrészt tehát, hogy olyan dolgok történtek, ami miatt azt éreztem, hogy én erre képtelen vagyok, meg hogy én nekem nem is kellett volna idejönnöm, hogy én nem tudok kreatív lenni, én szorongok, hogy minden borzalmas, amit csinálok, és hogy igazából innen, tehát hogy ebből a nagyon súlyos dologból jöttem fel, amihez nagyon sok minden hozzájárult, az egyetem is.
Igen, ez egyébként szerintem egy tök fontos téma, hogy amikor van az a pont, amikor belekezdünk ebbe az egészbe, és már nem az első hét van, amikor még olyan jó, hogy ha-ha, tényleg meg tudom fogni a ceruzát, és tényleg pirosan fog, hanem amikor már tényleg komolyabb dolgokat kéne elkezdeni letenni az asztalra, és amikor rájövünk, hogy milyen nehéz is, amit csinálunk. És mi kellett ahhoz, hogy összekapd magad?
Nekem a fordulópont az volt, nálunk a fél éves kipakolások azok úgy történnek, hogy ugye mindenki leprezentál, utána a tanárok elvonulnak, és kiválasztanak egy főt az adott évfolyamról, aki megkapja a gránátalmát. Ez a gránátalma, ez ugye a legjobbnak járó. Ez tényleg egy gránátalma, és aláírják a tanárok. És nagyon meglepődtem, hogy a harmadik fél év végén nem én kaptam, de jelöltek engem a gránátalmára. És hogy nekem már az is egy olyan nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert akkor még tényleg benne voltam ebben a depresszióban, és még akkor is folyamatos szorongásokkal küzdködtem, hogy én nem is értem, hogy miért jöttem ide, mert hogy én nem vagyok tehetséges. És hogy nekem az volt az első ilyen löket, hogy akkor lehet, hogy valamit mégiscsak tudok. Úgyhogy egyébként úgy álltam az egész fél évhez, hogy nekem ez úgysem fog sikerülni, és mégis jelölnek gránátalmára. És két fél évvel később meg is kaptam. És akkor jött el az a pont, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem csinálni, és el tudtam azt fogadni, hogy minden, amit csinálok, az igenis jó.
Ideje, hogy rátérjünk a fizetetlen hirdetésekre. Vera, hallgattad már korábbi epizódunkat, tudod, mi a fizetetlen hirdetés? Szóval a fizetetlen hirdetés egy olyan blokkunk, amikor mind a hárman ajánlunk valamit, ami bármi lehet szakmai is, de lehet valami egészen triviális is, amit egyszerűen ajánlunk a hallgatóinknak.
Ez volt már könyv, színházi előadás, a tonikos kávé, nekem ma bundás kalács, tehát hogy ilyen elég szélsőséges dolgok, úgyhogy engedd szabadra a fantáziádat bátran.
Az én fizetetlen hirdetésem most a Kerbal Space, ami egy olyan játék, ahol a kicsi zöld lényeknek kell űrhajókat tervezni, de tényleg valóban leszimulálja a fizikát, és tényleg közel olyan bonyolult, mint valódi rakétát építeni, és elképesztően el lehet benne mélyülni. És most, hogy kicsit lazább időszakom van.
Tehát nem csinál semmit.
Köszönöm szépen. Nagyon jó menekülés a kreatív munkából valami nagyon szögleteset csinálni. Tisztára pihentető.
Lehet, kipróbálom. Abban a rengeteg szabad időben, amit hagyok magamnak, és amit nem olvasással töltök, vagy amit nem a filozófusok kertjében. Én a filozófusok kertjét hoztam, úgyis jön a tavasz, jön a jó idő, és szerintem az egy sajnos nagyon alulértékelt hely ahhoz képest, hogy Budapest szívében van, és teljesen minden sem bárki végig sétálhatja, úgyhogy én a Gellért-hegynél található filozófusok kertjét hoztam mára.
Én meg akkor azt mondanám mindenkinek, hogy ne féljünk felismerni, hogyha valamiben elfáradtunk, és merjünk kikapcsolni, magamat ismerve ritkán, de pont a szorgalmi időszak előtt tettem meg azt, hogy így teljesen elvonultam a világtól, elmentem Noszvajra, egyedül kivettem egy kis apartmant, és tényleg teljesen egyedül voltam, ez egy ilyen nagyon, nagyon kis falu a Mátrában, és fölkeltem reggel, még hideg volt annyira, hogy csípte az arcodat a hideg, de ma a napfény az már melengetett, és akkor kiültem a teraszra a kis kávémmal, megittam, hallgattam a madácsi csergést, utána elmentem az erdőbe sétálni, és tényleg nem volt telefon, nem volt munka, és csak ez a 4 nap, amit így csak magammal töltöttem.
Ez tipikusan olyan program, amit így mindenki mindig tervezget, de tényleg 100-ból egy ember, ha elmegy egy ilyenre.
Zárásként még azt mindenféleképpen mondd el, kérlek, a hallgatóinknak, hogy szeretnének a továbbiakban érdeklődni vagy tájékozódni veled kapcsolatban, vagy akár megrendelni egy adott grafikai munkát, akkor pontosan milyen néven és milyen felületeken találnak meg?
Kovács Vera néven vagyok jelen mindenhol, de eredetileg Kovács Veronika vagyok, szóval lehet, hogy véletlenül úgy. És Facebookon is meg lehet találni, van egy honlapom a verakovacsgrafik.hu, Instagramon is fent vagyok, illetve az e-mail címem az pedig a hello@verakovacsgrafik.hu.
Nagyon szépen,
hát ezt egész pontosan megmondtad. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Vera, és ilyen hosszan beszélgettünk. Úgyhogy hát reméljük, majd még egy idő múlva visszavárhatunk a podcastbe, és sok szerencsét! Az epizódot Pirkrita vágta, zeneszerző Hegedűs Dániel, producer Szájbolt Krisztina. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel a csatornánkra. Megtaláltok minket az összes nagyobb podcast platformon, és hogyha mosolyt szeretnétek csalni a láthatatlan arcainkra, akkor értékeljetek minket a Spotify-on.
Ha kíváncsivá tettünk titeket az egyetemünk művészeti képzéseinek hétköznapjaival kapcsolatban, kövessetek minket az Instán a Metropolitan Budapest alsóvonal árt oldalon.
Metropolitan, az Alkotó Egyetem. Tarts velünk, hallgass te is a Metu Művész Leszek podcastját.